Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fegyó Béla, ráckevei festőművésszel, Rózsa Kata beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm Fegyó Béla festőművészt, aki egy csendes kis utcában, ráckevei otthonában fogadott, amely egyben műterem galéria is.
Én is köszöntöm szeretettel a Mária Rádió hallgatóit.
Nagy izgalommal készültem erre a beszélgetésre. Ismerjük egymást, hiszen gyakran találkoztunk Ráckevén kiállításokon, rendezvényeken, hogy közös szerelmünk Ráckeve. Beszélgetésünk középpontjában egész biztosan, hogy Ráckeve lesz, a kisdunaparti hangulatos városka. Tudom, hogy tőzsgyökeres ráckevei, itt született 1943-ban. Már ebből az évszámból is következtethetünk, hogy hát nem lehetett könnyű gyermekkora.
Nem volt ez a gyerekkor könnyű, de én úgy emlékszem vissza rá, hogy boldog gyermekkor volt. Ez egy egész más világ volt, amire én visszaemlékszem, az 50-es, 60-as évek, amikor ebbe a kis hazába mindenki szegény volt. De egyformán szegény, és úgy tapasztaltam az én gyerekkori barátaim is, én is, a bátyám is, mi boldogan éltük ezt az egyszerű életet, ami nagyon sok örömet tartogatott. Itt volt a Kisduna, ez a gyönyörű kisváros, itt volt a futballpálya, ez egy boldog gyerekkor volt, zsíros kenyérrel, és többször megvart futballlabdával, és hát barátságokkal, amelyek közül még ma is egyik-másik él. Meggyőződésem, hogy az igazi barátságok legtöbbször kamaszkorba szövődnek. Az általános iskola is kedves emlékem, de az igazi, az alma mater az a gimnázium volt. Az Edy Engre gimnázium, ahol nagyszerű tanárok voltak, persze nagyszerű osztálytársak is. A legnagyszerűbb osztálytárs később a feleségem lett, tehát mi egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és most már az 54. házassági évfordulónkra készülünk. Ami szép nagy év időben is, és hát három gyerek, meg három unoka, építkezések, plusz az én festői készülődésem, meg munkálkodásom is, ez mind-mind ebbe a fél évszázadba tartozik. Szép gyerekkor volt, különleges is olyan szempontból, hogy nem mindenkinek adatik meg én szerintem egy ilyen környezet. Hálát adok a gondviselésnek, hogy Ráckevén születtem, és aztán hűséges is lettem ehhez a városhoz. Vannak festők, egyáltalán nem csak festők, bármilyen foglalkozású ember, akit hív a világ, és megnézni ezt is, azt is felfedezni. Persze én is eljutottam Bécsig és Velencéig, tovább nem nagyon, viszont ezt a kis országot is amennyire lehet bejártam, de mindig újra és újra a fülembe cseng a Tamás Járon mondat, hogy azért születtünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne. És ez annyira igaz, mert bárhova megyek, én tudom, hogy a második napon én már hazavágyom, hiányozni fog. A képeim is szinte kivétel nélkül Ráckevéről szólnak.
Minden ember életében nagyon fontos, hogy kik hatnak rá, kinek köszönhetően lett az, aki. Egy művész esetében a hatás különösen meghatározó lehet. Egy nevet mondok, Dávid Margit néni.
Margit néni egy nagyon kedves rajztanárnő volt, aki igazi pedagógus volt a szónak a legnemesebb értelmébe. Tehát nem csak tanított, hanem nevelt is, és ez ugyan közhely, de higgyék el, hogy borzasztó fontos, és nem minden pedagógus pályán működő embernek adatik meg, hogy nevelni is tudjon. Na, Margit néni azon pedagógusok közé tartozott, aki szeretett is minket. Fölnéztem én is rá, hát egy tanárnő az én számomra, az egy rang. Mutogattam Margit néninek a képeimet, amiket én ott rajzolgattam, festettem. Volt egy ilyen mondata, hogy Béla, ez lesz a te utad. az engem elindított egy életre, mert az emberben munkálódik valami, hogy nekem festeni kell, mert van egy ilyen belső kényszer. De ha csak egy-két olyan ember ezt megerősíti, az borzasztóan erőt tud adni, pedig az én pályám az aztán igazán nem volt egyenes és kikövezett. Voltak benne buktatók, de ez valahogy mindig visszacsengett Margit nénének ez a mondata. Van egy nagy adóságom, amit már nem tudok törleszteni. Amikor 38 év után hazaköltöztünk újra Ráckevére, megépült ez a családi ház, és megépült a galériám, és már, ha nem is ennyi kép, mint most, de fönt voltak a képek a falakon. Margit néni akkor már idős nyugdíjas hölgy volt, és sokszor kikönyökölt a ablakán, és beszélgetett ismerősökkel. Nagyon sokan szerették és tisztelték. Mindig halogattam, hallgattam, el kell már hozni Margitnét, megmutatni a képeket, és sajnos úgy ment el köztünk, hogy erre nem került sor, amit azóta is sajnálok. De a mondata az azért elkísért engem, a mai napig még mindig ad erőt, mert egy festői életút miért is lenne minden akadálytól mentes.
Bráda Tibor munkási díjas festőművésszel a napokban sokat foglalkoztam. Dunaui városban, a város főterén lévő Krisztus Király templomban szentelték fel nem olyan régen az általa készített színes ólomüveg ablakokat. Az ön életében is fontos szerepet játszott Bráda Tibor.
Ez is a gondviselésnek az ajándéka, hogy a családi házunkkal szemben lakott egy kedves család, ahova Bráda Tibor bátyja nősült. Így aztán Tibor középiskolásként a nyarak egy részét itt töltötte, és volt olyan kedves, hogy megengedte, hogy mellé csatlakozva kisinasként tanuljak tőle, figyeljem, mert akkor ő már a Törökpál utcában lévő művészeti gimnáziumba járt, szárnyai alá vett. Kamaszok voltunk, emlékszem, hogy még a katolikus templom tornyába is fölkuncsorogtunk, fölkérezkedtünk, föntről is gyönyörködtünk Ráckevébe, és onnan festettünk is képet, sajnos ez nincs meg nekem, de a Tibor is emlékszik erre, hogy valamiért az ecset hiányzott, és tudom, hogy gyufaszállal dolgoztunk, tehát már akkor formabontók voltunk. Bráda Tibortól én rengeteget tanultam, és később is, amikor már a festőpályán próbáltam kezdeti lépéseket tenni, akkor tényleg baráti, okos tanácsokkal segített, amiért én hálás vagyok, amíg élek. Nagyon tiszteltem a művészetét is, hogy Bráda Tibor például miért nem lett absztrakt festő, ahogy én se lettem az. Ez a 20. meg úgy látom a 21. századnak is egy nagy sarkalatos kérdése, hogy a képzőművészetnek ez a teljesen kétfele mutató iránya, ez majd hogy egyeztethető össze, ha egyáltalán összeegyeztethető valaha. No, Bráda Tibornak a festészete az számomra mindig példa volt, az emberi barátság az pedig ajándék.
Említette, hogy Dávid Margit néni mondta ki azt, hogy ez lesz a te utad. Én mégis még egy nevet mindenképpen említenék, Losonczi Miklós művészettörténész egyetemi tanárét. Itt tanította a Ráckevei Ady Endre gimnáziumban. Hogyan kapcsolódik Losonczi Miklós az ön életéhez?
Losonczi tanár úr közszeretetnek örvendő tanár volt a Ady gimnáziumban. Hallatlan lelkesedése okán nagyszerű pedagógus is volt. Ő a lelkével, a szívével tanított, szárnyalt. Én, mint kisdiák, első és másodikos gimnazista, megmutattam a rajzaimat, kezdeti festmény próbálkozásaimat, és Losonczi tanár úr megdicsért. Ő egy olyan ember volt, aki megkereste ezt a kicsi jót, ami pici előrevívő dolgot, és akkor azt úgy megdicsérte, és az olyan nagyszerű problémákkal teli kezdőalkotó számára, hogy valaki, aki ebbe szakember, akkor ő már rengeteget írt. Losonczi tanár úr engem nagyon-nagyon sokba segített, később aztán atyai barátságába is fogadott, nagyon sok kiállításomat nyitott meg. Ő volt az, meg tudom az egyik kezemen számolni, akik írtak én rólam megyei lapokba itt-ott. Losonczi Miklós volt az, aki a legtöbbször egy-egy kiállításom kapcsán akár csak néhány sorba megemlékezett. emlékszem egy gimnáziumi kirándulásra a Nemzeti Galériába. Az nagy dolog volt. Ma már én nem is tudom, hogy van-e pedagógus, aki azt mondja egy osztálynak, hogy elmegyünk és megnézzük a nemzeti kincseinket, mert a szép művészet is nagyszerű, hát micsoda gyűjtemény, kétségtelen. No, Losonczy Miklós vette a fáradtságot, megyünk, ugye sok-sok terem, és hát mindenütt meg szerettünk volna állni. De a tanár úr terelt minket, mert az idő szorított, és tudom, egyszer megálltunk egy kép előtt, és azt mondja Losonczy tanár úr, ez csoda. És nézzük, nézzük, Fényes Adolf kapirgáló. Egy tyúk. Hát mi ebbe a csodálatos? De olyan tündér volt a tanár úr, hogy akkor ott ő hajlandó volt 5 perc alatt összefoglalni, hogy mi az, ami ebbe a képbe nagyszerű. Így emlékszem rá mindig vissza, mint egy ilyen 1000 fokon égő, nagyon-nagyon jó szívű, nagyon jó indulatú, jó akaratú és jó tollú művészeti író volt. Losonczy Miklós volt az, aki megnyitotta a kezdő festőnek is, vagy a festészetben csak a maga szintjét éppen elérő alkotónak is hajlandó volt megnyitni a kiállítását és megdicsérni, ezzel óriási lelki ajándékot adva az alkotónak. Ezt nem minden művészettörténész tette meg és teszi meg. Meggyőződésem, hogy nagyon komoly nyomot hagyott a 20. század végének a képzőművészeti életébe, már ami a művészeti írást meg a kritikát illeti, és nagyon sokan vagyunk ebbe az országba, akik hálás szívvel emlékszünk rá. Én messze közéjük tartozom.
Ha időrendet követünk, nagyon fiatalon alapított családot. Hogyan alakult később az élete?
Igen. Ez onnan adódik, ahogy az előbb említettem, hogy egy osztályba jártam a későbbi feleségem, meg ilyen diákszerelem volt, és ez tartósnak bizonyult. Azt is említettem az előbb, hogy nem volt ez egy kikövezett út, mert például a képzőművészeti főiskolára, ami minden festő, kezdő festőnek a vágya, hogy oda bejutni, nem sikerült elsőre. Féltem most, ez nagyon őszinte ugyan, de mosolyogni való vallomás lesz. Nem akartam katona lenni. Féltem a katonaságtól, és elmentem a tanítóképzőbe. Művész akartam lenni, de katona meg nem. No, a tanítóképzőbe persze oda fölvettek, és én elvégeztem 3 év alatt. Nagyon-nagyon sokat tanultam ott, ugyanis később, nekem 31 néhány évig ez adta a kenyeremet elsősorban, hogy pedagógus lettem. Meggyőződésem, hogy bármelyik tanárképző főiskolánál vagy egyetemnél szakmailag a tanítóképző többet ad, mert ott meg lehetett, sőt, meg kellett tanulni a szakmát, amit aztán később nagyon-nagyon jól lehetett kamatoztatni a mindennapi munkába. Jelentkeztem a tanárképző főiskolára, Szegeden volt, és csak utána sikerült a képzőművészeti főiskolára bejutni. 3 évig tartott, de mi elsősorban a nyári szünetekbe jártunk be, és műterembe is dolgoztunk, de ugyanúgy kellett vizsgázni, mint a nappali tagozatosoknak, oklevelet és festő diplomát is adott. Az igazi értéke az a nyári gyakorlat volt, ahol az Epreskertbe dolgoztunk, és hát többek között a Bráda Tibor is majd a későbbi évfolyamunknak az egyik tanára volt. Engem ugyan Tibor ott nem tanított, de tanított ott 2 nagyszerű ember, akit föltétlenül meg kell említsek. A festőmester az Vere Sándor László volt. Mi már nem diákok voltunk, hanem már mindenki a polgári életébe dolgozott, tanított, majdnem barátként, művész kollégaként kezelt, ami nekünk nagyon tetszett, és a másik nagyszerű mester, az pedig Vatai László volt, ami nekem megint egy ajándék, mert amikor ott találkoztunk, akkor mi már itt ismertük Ráczkevén egymást, és ő volt olyan bátor is, meg kedves is, hogy nem várta el, hogy magázodjunk és mesternek hívjuk, hanem tegeződött. Tehát azért ez egy nagy kitüntetés volt. Ő tanította a tárgyábrázolást és az anatómiát. A festőnek ez a szakma. Ezek az 1000 éves szabályok, amik az anatómiát is, meg a tárgyábrázolást is tartalmazzák, ez a szakma, és ezt a szakmát igenis illik megtanulni, hogy aztán a festő egyedi életútja és a művészi érdeklődése merre fog alakulni, az majd eldől később, de aki a szakmát nem tanulja meg, az olyan, mint az a köműves, aki fölrakja a kéményt és megkéri a segédet, hogy fogd addig, míg fölveszem a pénzt, mert aztán úgyis le fog dűlni, mert nem tanulta meg rendesen a szakmát. Batthyay Lászlótól tanultuk az anatómiát, és nagyon remek mester volt, ő is barátként kezelt, festő kollégaként kezelt minket, nagy ajándék volt. Két ilyen remek mesterrel nekem a képzőművészeti főiskolai évek úgy ivottak be az emlékeimbe, meg az életembe, életem egyik legszebb korszaka. Ez nem volt olyan szempontból se rossz, hogy aki főiskolát végzett, abban az időben ezt tekintették Magyarországon profi festőnek. Ez belépőt jelentett a kereskedelembe is, mert hiszen a képcsarnok vállalat országos volt, és lehetett a heti zsűrére bevinni képet. Én 25 évig ennek a képcsarnokvállalatnak szorgalmas beszállítója voltam, és ahol most ülünk, ez a galéria is, meg a családi ház is jó részt azoknak az éveknek a nagyon szerény képeladási jövedelmeiből épült, amiért én hálás vagyok, mert mi nulláról indultunk itthon, a szüleim, a feleségem szülei is szegények voltak, ahogy abban az időben szinte mindenki, és én ezt a saját erőmből hoztam létre. Szoktam mondani, ez nagy képviség egy kicsit, de hogy én ezt összefestettem. És ez így igaz. A képcsarnoknak én ezért sokat köszönhetek, hálás lehetek. Jött a rendszerváltás, és aztán a képcsarnok vállalat föloszlott, és ma már a kereskedelem is nagyon demokratikus.
Galériák vannak, igaz?
Igen, idézőjelbe teszem. Mindig azt szoktam mondani, hogy ma mindenki, aki tudja, hogy az ecsetnek melyik végével kell festeni, az már festő. Ez rendben is van, mert aki festő, az rossz ember nem lehet, meggyőződésem, de a nagy baj az, hogy elkezd valaki festeni, mert valami belülről ezt elindítja. És eddig jó, de a második vagy a harmadik festményért pénzt szeretne kapni, el szeretné adni, ami az esetek döntő többségében nem megy. És ettől megsértődik, szomorú lesz, bánatos lesz, megsértett művész lesz. Pedig hát a mi szakmánknak, a mi hivatásunknak is körülbelül a 85-90% az mesterség. Csak az a legfőső 10-15% az, ami ennél több, ami nem mindenkinek adatik meg, és az ember előbb-utóbb magát pontosan el tudja helyezni ebbe a hierarchiába, ebbe a rangsorba, és hogyha ettől nem próbál görcsösen szabadulni, hanem ezt elfogadja, és mindig a saját egyéni csúcsát próbálja meghaladni egy lépéssel, akkor boldog ember lesz, meggazdagodni kevesen tudnak ebből a tevékenységből, és azok nyilván joggal gazdagodnak meg, mert ők kaptak legtöbb talentumot, viszont ha azt mondanák nekem, hogy holnaptól kezdve nem szabad festenem, az akkora büntetés lenne a számomra, hogy nem is tudom, hogy túlélném-e. Vagyis ez egy boldog tevékenység.
Nagyon sokszor elhangzik egy-egy fegyófestmény Ráczkeve védjegye. Szeretik, tisztelik itt a városban, sok alkotása megtalálható ráczkevei otthonokban, és én úgy gondolom, hogy ennek üzenete van, hiszen képei hitelesek, és valóban arról árulkodnak, hogy nagyon-nagyon szereti ezt a várost. 70. születésnapján a Savoyai Kastélyban volt életmű kiállítása, ahol mi is ott voltunk, ott köszönthettük. Megmutathatta, mire használta a kapott talentumot. Ott az 50. legutóbb, a Batthyay képtárban pedig 55 évről készíthetett leltárt, és hát ez is nagy dolog, hogy a képtár emeleti szintjén mesterének, Batthyay Lászlónak a festményei láthatók, az épület másik részében pedig az ön életmű kiállítását láthatták a nézők. Én emlékszem a hangulatra, a szeretetre, amivel körülvették. Ön mit érzett, hogy abban a galériában, amely mesterének a nevét viseli, és akinek a festményei ott láthatók, ott most az ön életmű kiállítása van. Én úgy gondolom, ez egy különleges élmény lehetett.
Az volt föltétlenül, nagyon nagy öröm volt számomra. Én nem is reméltem ezt. A sorsnak a különös játéka és bizonyos dolgoknak a különleges találkozása adta ezt a lehetőséget. Az, hogy én Ráczkevén születtem, és ide visszaköltöztem, meg mindig is ráczkevei festő voltam, és itt végül újra megtaláltam a helyemet, mint ráczkevei polgár, ez egy öröm. Amikor haza költöztünk, akkor azt szoktam mondani a barátaimnak, hogy tudjátok, az nagyon jó, hogy én nekem nincs ráczkevén haragosom. Ugyanis mi csak hazajártunk sokáig. Hétvégeken nem szerez az ember haragosokat, és amikor végleg hazaköltöztünk, akkor mindenki mosolyogva köszöntött, hát elsősorban az a korosztály, akiket ismertünk. A Patai Galéria külön történet. Volt itt egy olyan polgárház a város közepén, ami az önkormányzat tulajdona volt, és hála a jó Istennek, és hála itt a hátam mögött függő bátyám arcképe van itt a falon, aki szegény, 58 évesen ment el közülünk, az életereje teljébe és a szellemi kapacitásait még messze ki nem használva. Akkor az én János bátyám és néhány nagyon bölcs ráczkevei honatja azt mondta, hogy ne adja el az önkormányzat ezt a házat, hanem legyen városi képtár, és lett. Na most Patai Lászlónak óriási szerepe volt ebben, mert ő gyűjtötte össze az anyagot, részben a nagy vidéki múzeumok meg a Nemzeti Galéria jóvoltából kölcsönbe kapták a letétbe ezeket a képeket, meg a festő kollégáktól, barátoktól, és egy nagyon rangos gyűjtemény jött itt létre. Ami évtizedekig itt gyönyörűen működött. Én, amikor már hazaköltöztem, akkor van egy másik szenvedélyem. Ha kérnek rá, akkor én idegen vezetek. De ez csak ráczkevére vonatkozik. Olyan örömmel vittem el mindig az érdeklődőket a Patai képtárba, mert itt egy olyan gyűjteményt láthattak, ami vidéki viszonylatban párját ritkítja. Itt él Ráczkeve vonzás közvetében néhány tízezer ember, és a kis Pistike meg a kis Julika még nem volt képtárba. Galéria az Pesten messze van, a Nemzeti Galéria. De eljövünk akkor a piacra ide szerdán vagy szombaton, és akkor bemegyünk. És ott Csók István képet látott, Mennyánszky képet látott, Patai képet látott, eredeti festményeket látott. Tetejébe ez a gyűjtemény itt, úgy 90%-ban természetelvű festőknek a munkáit tartalmazta, vagyis könnyen befogadható, egyértelmű képekről, szobrokról van szó. Ez a Patai Galéria, ami először városi képtár volt, aztán később nagyon bölcsen a város akkori vezetői így döntöttek, hogy Patai nevét viselje. Ez egy olyan kulturális kincse Ráczkevének, amelyik nagyon megbecsülendő, nagyon szerethető is, és a mindenkori polgármester, a mindenkori városvezetés ennek teljesen a tudatában van. Történt egy olyan dolog, hogy a Nemzeti Galéria valamiért visszakérte a képeit, amivel szegényebb lett ugyan a Patai Galéria, a régi városi képtár, ugyanakkor kapott egy új lehetőséget. Az új lehetőség pedig az volt, hogy megürült két nagy terem, egyik egészen nagy, a másik egy picit kisebb, de két helység, ahol időszaki kiállításokat lehet rendezni. Ennek a folyamatnak az első kedvezményezettje voltam én, ezt meg kell köszönnöm személyesen Jáki Rékának. Jáki Réka az Árpád Múzeumnak az igazgatója. Rékának köszönhetem, hogy velem indult el a sorozat. Büszke vagyok, hogy a Patai Képek Társaságában látható négy festményem. Ez az én ajándékom a városnak. Tudom, hogy ha én elmegyek, akkor is legalábbis a négy kép és egy kis táblán lévő öt mondat tudatja azzal, aki megnézi, hogy itt élt egyszer egy ráczkevei születésű festő, aki valamit mégis letett ennek a városnak az asztalára.
Fegyó Béla, ráczkevei festőművésszel Rózsa Kata beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.